Erős várom én Istenünket is. Örülünk a most érkezőknek is, és ma nem úgy fogjuk elkezdeni az adventi sorozatnak ezt az záró alkalmát, mint az eddigi estéken, nem a gyülekezeti énekkel, amit oda már ki van téve, hanem először ezek a fiatal Adámi lányok fognak énekelni, aztán pedig lesz néhány versmondás is. Aztán lesz majd még kis ajándékcsomag is a gyermekeknek, de az a végén. Akkor az éneklést várjuk is tőle.
Isten gyermekét irgalmat közébe húzunk, angyaloknak énekével néged áldozunk. Terjeszt külénk kezedet, hogy az Isten szeretet töltse el a szívem lelkem, gyászolott tövét. Már nem látom gyermek arcot szent vonásain, hiszen mégis rendületlen, hogy már te vagy itt. És mosolygom fölfogod könnyemet, amit hozok, ajándékul jászolodnak trónusához itt. Betlehemi csillagodat ragyogtass nekem, ki esedi teljébe jászat keresem. Az hitemnek fényedet, akkor biztosan megyek, meg nem állok még a trónot, el nem érhetem.
Módás Jánosnak a Nevesztegeri című versét fogjuk elmondani. Hozzád pásztorok és bölcsek meghódolni jöttek, így gyönyörködtek. Örvend a szív minden újszülöttnek. Kedves vagy te, ahogy anyád ajkán mosolyogva, mintha tested harmatos, friss virágszirom volna. S milliók, kik éjsnap csak a testét robotolnak, ma lélekben jászolodhoz elzarándokolnak. De én ennél messzebb látok. Látom a keresztet, melyre értem áldozatként durván felszegeztek. Látom a vért, mely a sötét bűnt tisztára mossa, s látom a nagykövet, az zárt síton félre dobva. Látlak mennybe emelkedni, megdicsőült testben, s tudom, tiéd a hatalom, földön is a mennyben. Ezért van jó békességem, neved ezért áldom. Nekem már nem kisdek vagy, de megváltom, s királyom.
Minden fejde nevezte, ott a játszol mellett. Azt ismerd meg, hogy a minden ígéret betellett. Hited, reményt, szeretetet úgy hoz, ha eljutsz a tisztettől a győzelmes Krisztushoz.
Ismerd meg, kiben minden ígéret betel. hited erőt, békességet, reménységet úgy hoz, ha eljutsz a kisdet től a győzelmes Krisztushoz. Erre van szüksége mindenkinek közöttünk, és Éva testvérünk minden esti ige hirdető szolgálata is. Erre irányul, úgy, ahogy az úr rábízta. Most már az ige hallgatásra készülünk a 136-os ének éneklésével, amelyben benne van az, hogy hogy jött el Jézus Krisztus egykor erre a világra? Hogy jön még ma is hozzánk az igében? Itt van, jelen van, ő az élő Úr, és szólít bennünket. Benne van az is, hogy újra el fog jönni.
Istennek szent fiú, ember bátsága.
És békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjük el, testvéreim, imádkozzunk. Köszönjük, hogy ma is jössz hozzánk. Olyan jó nekünk, hogy nem kell magunkra maradni. Köszönjük, hogy testvérek is sokan lehetünk itt együtt, de köszönjük, hogy így együtt sem magunkban kell lenni, hanem te magad is eljössz közénk a te igéden keresztül. Add meg, hogy a szívünk te rád várjon, csak rád figyeljen. Te háríts el belőlünk minden zavaró akadályt, ami megakadályozná a te szabad meghallását. És áld meg bennünket az élet kenyerével, a te igéddel. Amen. A ma esti befejező alkalmunk igéje Ézsaiás könyvében található, Ézsaiás próféta könyve 4. fejezetéből a 3-tól az 5-ig, majd a 9-től a 11-ig olvasom Isten igéjét. Egy hang kiált, építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom. Legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá. Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel Sionnak, kiálts erős hangon, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek, kiálts, ne félj, mondd Júda városainak, itt van Istenetek. Az én Uram az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Mint pásztor úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szeriden terelgeti. Eddig Isten igéje. Amen. Így kezdődött a felolvasott ige szakasz, hogy egy hang kiált. És akik ismerik a Bibliát, azok tudják, hogy ez az alapja annak, amit minden evangélium idéz, és amire hivatkozik minden evangélium eleje, és én most szeretném az első evangéliumból, Máté evangéliumából felolvasni azt a 3 versszakot, amelyik hivatkozik éppen erre a proféciára. Azokban a napokban megjelent keresztelő János, és ezt hirdette Judea pusztájában: térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Mert ő volt az, akiről Ézsaiás így profétált, kiáltó hangja szól a pusztában: készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Ki ez a kiáltó hang, aki szól? Egy néphez küldött szót kell neki továbbadni, annak, aki szól, Isten hírnökének. Így hangzik itt Ézsaiás próféta könyvében később, hogy a felolvasott ige alapján, hogy kiálts erős hangon. Ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek, kiálts, ne félj. Mondd Júda városainak. Egy határozott és erős biztatás hangzik el arra nézve, hogy kiáltani kell. Ézsaiást magát is biztatja ez a hang, hogy ő is kiáltson. Kiáltókra, hírvívőkre van szükség. Amire most bennünket Isten igéje biztat ezen az igén keresztül, az az, hogy legyenek hírvívők, akik örömhírt mondanak. Hiszen ha akik itt voltak ezen a héten, emlékszünk rá, hogy átjárta az üzeneteket az, hogy örömre készülünk adventben, és hogy szabad örülnünk adventben. Most is örömhír vívőkről van itt szó, akik azt a biztatást kapják, hogy ne kíméljék a torkukat, ne féljenek szólni, ne féljenek kiáltani, hanem adják tovább az örömhírt. Ki az, akit a kiáltóknak, a hírvívőknek meg kell szólítani? Nem olvastam fel, de a 40. fejezet előző verseiben található, hogy kiket kell megszólítani. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága. Kinek kell üzenetet vinni? Egy rab népnek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, fogságban lévő néphez, küldetik az örömhír, az üzenet. Olvastam, hogy letelt a rabság. Egy nép amelyikről hallottunk ezen a héten, egy olyan nép, amelyik a maga királyai mellett döntött, és amelyik elhagyta Istenét, az Urat, és került rabságba és fogságba, és szomorúságba és keserűségbe jutott nagyon sokszor, éppen emiatt egy vigasztalásra szoruló nép. Mert a legelső szó, illetve az első két szó, ami a fejezet elején van, éppen az, hogy vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet. Vigasztalásra szoruló nép. Mennyire mai üzenet ez? Mennyi embernek kellene kórházakba bekiáltani, családi otthonokba bekiáltani, hogy örömre van ok, miért búsultok, miért csüggedtek? Mennyien nem tudják, hogy a csüggedés helyett ideje és oka volna az örömnek. Ez a vigasztalásra szoruló nép, Izrael választott népe, nem dicsőségére való az Úrnak. Ilyen állapotban nem dicsőségére való az Úrnak, akiről pedig már tegnap is hallottuk, hogy azt szeretné, ha újra az ő hűséges népe lenne, és vele szoros kapcsolatban élne. Így hallottuk ezt tegnap, hogy vágyódik Isten az emberrel való kapcsolatra. Mennyi kapcsolatot szeretünk mi úgy lerázni magunkról. Sok-sok kapcsolatból menekülünk, meg akarunk szabadulni tőle. Mennyi olyan kapcsolat felbontását kérik emberek naponta, nem tudom mennyien, amit pedig nem volna szabad felbontani. Egy-egy házasság, hány házasság, a legszorosabb emberi kapcsolat, ami csak létezik, és menekülnek belőle az emberek. Nem tudnak benne maradni a kapcsolatban, az emberi kapcsolatban. Nem pedig ezekkel az emberekkel szeretne kapcsolatba kerülni. Vágyódik rá, hogy kapcsolatba kerüljön, ezért üzeni itt is a népnek, a hírvivőkkel, a kiáltókkal, a keresztelő Jánosokkal és az Ézsaiás prófétákkal, és a ma igét szólókkal és igét olvasókkal, a keresztény emberekkel. Akar az emberek, a vigaszra szoruló emberek szívéhez szólni. Ez is ott van a fejezetünk elején, amit olvastam. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez. Isten a szívéhez akar az embernek szólni. A szív a Bibliában általában nem egy szervet jelent, hanem valahol az embernek, a személyiségnek azt a legbensőbb részét, ahol nem csupán érzelmek vannak, hanem ahol megszületnek értelemmel és akarattal a döntéseink, a legfontosabb kérdésében az életünknek, vagy dolgaiban az életünknek. Ott hozzuk meg a döntéseket, ott a legmélyen, legbelül. Isten oda akar szólni, ahol a lényegi dolgok történnek az ember életében. Vajon szólhat-e a szívünkhöz? Vagy csak úgy a fülünkön megy át a szó? Egyik fülünktől a másikig, és nem járja be az utat, hogy a szívemen keresztül, hogy átjárná az egész bensőmet, hogy forgatnám az ő szavát. Szoktuk-e Isten szavát úgy forgatni, hogy az tényleg szóljon a szívéhez, a mi életünknek, az egész lényünknek, a bensőnknek, ami utána aztán átformálja. Ugye látjuk mi a testi életünkben, milyen fontos szerv a szív, most mint szervre gondolva. Mennyi mindent meghatároz, hogy mehetek-e templomba, vagy ha éppen nem működik rendesen, akkor le kell feküdni. Mert fontos az ember szíve, még sokkal inkább fontos a lelki szíve, az a belseje, ahol most már hadd mondjam azt is, hogy nem csak döntések és akaratok születnek meg, hanem ahol tulajdonképpen az Istennel való találkozás helye van. Mit akar Isten ezeken a hírnökökön keresztül? Elérni az akkor élő, végasra szoruló, megkeseredett nép szívét. És azóta is ezt akarja Isten elérni az emberek szívét. Ismerjük-e, amikor Isten eléri az ember szívét? Mennyire ismerjük ezt mi sokszor a hétköznapi, evilági életünkből, hogy egy ember megjelenése megmozdíthat bennünket, pláne ha fiatalokról van szó, ugye? Egy fiatal lány szívét egy fiú, hogy meg tudja változtatni, megérinteni, meg lett érintve az ő szíve valakitől. Emberek egymásra hatással tudunk lenni. Még sokkal inkább hatással lehet Isten az ember szívére és életére. Amikor az ember vele találkozik igazán, annak biztos, hogy következménye lesz az én életem, az ő életébe. Azért tévedtem, azért botlottam, mert már akartam mondani, hogy ahogy az az én életemben is volt, megváltoztatta, mikor fiatalon megérintett engem, találkoztam vele, megálltam előtte ott a bensőmben, és megkérdeztem, hogy mit akarsz, hogy cselekedjem, merre menjen az én utam tovább. Megváltoztatta, szó szerint megváltoztatta engem, más pályára, más munkára irányított például át. Ilyen konkrét dolgok, vagy tegnap idéztem valakit, aki ugye a szekrénye elé állt, mikor megtörtént ez a találkozás, és megkérdezte, hogy Uram, melyik az a ruha, melyik nem tetszik neked, melyiket vegyem fel, mert hozzászólt az ő életéhez, az ő szívéhez, köze volt hozzá. Bizony megéltem nem egyszer azt is, hogy emberek, akik azt mondták, hogy követik az Úr Jézust, mégsem volt köze a mindennapi életükhöz, a döntéseikhez, az életvitelükhöz. Isten úgy akarja megszólítani ezt a népet is, hogy ilyen mélységig legyen köze hozzájuk. Hiszen az ő népe, és ennek ellenére vigasztalásra szorulnak. Hát pontosan azért, mert csak látszatra voltak az övéi, és szívük szerint nem. Hát ezért akar a szívükhöz szólni. Ehhez a néphez szól Isten öröm üzenete. Azt már akkor nem is kell föltenni azt a kérdést, mert ez következett volna, hogy ki az, aki megszólítja a népet. Hát ez az Isten az, aki megszólítja a népet, ez az Isten az az Isten, akire valamikor a nép azt mondta, hogy nem kérem. Más királyt kérek, ne ő uralkodjon felettem. Megtehette volna Isten már annak idején, a paradicsom mi vétek után, hogy azt mondja, hogy én is elfordulok tőled, ha te elfordultál tőlem. Isten hűsége nem ezt cselekedte, hanem tegnap hallottuk ezt is, hogy mentő tervet készített az ember számára, hogy megmentse az életét annak, aki őt megtagadta. Hát most újra ezt az embert keresi az ő hírnökein keresztül, és üzen nekik. És akkor most tegyük fel a kérdést, hogy mit üzen? Hogy szól az üzenet? Két mondatot szeretnék én ebből felolvasni, illetve két helyre utalni itt a felolvasott igéből. Az 5. versben volt, mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. Megüzenni a népnek, hogy meg fog jelenni az ő dicsősége. Számítsanak rá, tudjanak róla, hiába utasították őt el, hiába élnek most egyéb urak, uralma és zsarolása alatt, tudjanak róla, Isten dicsősége meg fog jelenni mindenkinek. Az övéinek is, meg azoknak is, akik rettegnek és félnek tőle, ahogy tegnap hallottuk. Azoknak is megjelenik, akik azt mondják, hogy ó, hegyek borítsatok, mert ő jön, és azok is látni fogják, akik készen várják őt. Isten megüzeni ennek a népnek. Aztán egy másik üzenet, megint tulajdonképpen nagyon összecseng ezzel. A 9. versben végén van egy rövid mondat, itt van Istenetek. Elhangzik ez a nagyon rövid, de határozott üzenet. Itt van Istenetek. És akkor leírja, hogy ki ez az Isten. Az én Uram, az Úr jön hatalommal. Olyan valaki, aki hatalommal jön. Karja uralkodik. Vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott, vagyis áldást hoz magával, és még egy nagyon fontos, mint pásztor úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szeliden terelgeti. Vagyis hatalmas, karja uralkodik, áldást hoz magával, és pásztora az ő népének. Jó pásztora az ő népének. Olyan, aki gondoskodik róla, és aki mellett nem kell a nyájnak pásztor nélkül maradni. Ilyen Isten közeledik a néphez, amelyik elhagyta őt. Egy szóval, hogyan fogalmazhatnánk meg? A kegyelmes Isten közeledik a néphez, és jelenti be az ő közeledését. Ezt a hírt kell vinni a hírvívőknek, efelé, a nép felé, akiket úgy jellemez, ugyancsak Ézsaiás próféta néhány fejezettel később, hogy ez a nép olyan, mint akinek, aki vak, pedig van szeme, és süket, pedig van füle. Ezért kell kiáltani. Hiába van füle, nem hallja meg a szót. Ugye mennyire ismerős ez? Nem tudom, a gyerekeknél és a szülőknél, hogy van ez? Van füle talán mindegyiknek, meg még jó is, mert olyan is van néha, hogy néha nagyot hall az ember. És mégis el kell valamit mondani kétszer, meg háromszor, meg százszor. Én is emlékszem, nekem is elmondta édesanyám türelmesen, sokszor. És hálás is vagyok érte, hogy hányszor kijavította, hogy hogy kell kérni, hogy nem úgy kell mondani, nem úgy kell elkapni a másiktól, hogy add csak ide, hanem el kell kérni, hogy légy szíves, add ide, és nem szűnt meg belefáradni, hogy újra, meg újra elmondja nekem. Mert ezeket az embernek tanulni kell. Ezek nem születnek vele. Sajnos. Olyan lelkileg, belsőre, vakon és süketen születünk a jóra. Olyan sokszor mondják, hogy egy kis ártatlan kicsi gyerek. És nézzük meg sokszor az első mozdulataikat, ahogyan simogatás helyett üt az a kicsi kéz, beleragad az édesanya hajába, nem pedig megsimogatja a fejét, és meg kell fogni a kis kezet, már a kicsi kezet, amelyik ütésre rendül, és simogatást kell neki tanítani. Ugye mennyire nem úgy születünk, hogy készek vagyunk, fogékonyak vagyunk a jóra. Süketek és vakok vagyunk a jónak való engedelmességre. Ilyen volt ez a nép is. Süketnek és vaknak látja az Úr az ő Istene is. Ezért küldi a prófétákat úgy, és a hírnököket úgy hozzájuk, hogy hangosan kiáltsatok, ha arra van szükség. Nehogy süketen maradjanak, nehogy vakon maradjanak, hanem ébredjenek fel, hallják meg az üzenetet, hogy jön az Úr, mert a tegnapi igény szerint, ha nem lesznek készen, akkor tényleg jaj következik az ő életükben. Ezért kiáltat és küldi a prófétákat, a hírvívőket az ő népéhez, hogy rázzák fel az ő álmukból, az ő bűneiknek a fogságából, a bűn teszi az embert süketté és vakká, tette azzá, és ebből akarja felébreszteni őket az ő hűséges és szerető uruk. És éppen ezért küldi a néphez azokat, akik a tegnapi igény szerint, megint csak hivatkozok a tegnapira, akik már készen vannak az ő fogadására. akik már meghallották, akik már felébredtek, sokféleképpen mondhatnánk, akik már elfogadták a váltságot, akikre nézve már igaz, hogy készen vannak ennek a hatalmas Úrnak a fogadására. Őket küldi el, bár ők már átöltöztek, ugye, fölvették a tiszta, az új ruhát, az új életet magukra ölthették, de nem mennek még haza, hanem az Úr hagyja még itt, azok miatt, azokért, akik még nincsenek készen, hogy segítsenek elkészülni, hogy segítségül legyenek. Isten népe, aki az ő családjához tartozik, aki az ő nyájai és az ő népéhez tartozik, Isten népe feladatra ad itt, ezen a földön, miután Isten gyermekeinek családjába bekerült, vagy Isten családjába bekerült a gyermekek sorába. Feladatra marad itt. Megbízza egy nagyon komoly feladattal. Így hangzik ez az ige, és ez ennek a mai igénynek az alapigéje, vagy mai alkalmunknak az alapigéje. Építsetek utat a pusztában az Úrnak. Készítsetek egyenes utat. Készítsetek egyenes utat, építsetek utat, egy szóval útépítésre hagyja itt Isten az ő népét. Hát az pedig egy elég kemény munka, az útépítés. Én soha nem építettem utat, de azért néha elmentem útépítők mellett kánikulába, amikor öntik az aszfaltot, az nem csak a, talán a könnyebb része, nem tudom, az útépítésnek, de ott micsoda földmunkák vannak egy-egy útépítésénél, hogy az megfelelő legyen. Milyen útépítésre küldi Isten az övéit? Ugye nyilvánvaló, hogy nem ilyen utat akar készítetni, amin majd az autónkkal közlekedhetünk, hanem a szívekig utat Isten számára. Istentől az ember szívig vezető utat kell segíteni, kialakítani, építeni. Nekünk a feladatunk ez? A magunk bölcsessége szerint kell ebbe elindulni? Meg tudjuk mi azt tenni, hogy Istentől az emberig utat építsünk? Akik ismerik Isten igéjét, tudják nagyon jól, hogy az út maga Jézus Krisztus. Én vagyok az út, mondja az Úr Jézus. De hogy valamennyi ember rátaláljon erre az útra, na, ebben van nekünk igazán segítségünk, ami segítségünkre szükség, és ezt Isten az ő népének adja feladatul, hogy beálljon mégis ilyen útkészítőnek, ilyen hírnöknek, ahogy Keresztelő János beállt. És amikor kérdezik tőle, hogy ő-e a Krisztus, akkor ő elmondja, hogy nem én vagyok, én csak előtte küldettem, hogy a kietlen szívekben, a puszta szívekben, a közönösekben, a hitetlenekben utat készítsek az Úr számára. Mert miért nincs az ember szíve kész az Úr számára? Azt olvastuk az igében, hogy vannak benne hegyek, meg völgyek. Ugye? Olyan akadályok, amik az egyenes közlekedést zavarják. Mondanánk talán mai szóval akadálymentesíteni kell. Nehezen találtam meg hirtelen a szót. Akadálymentesíteni kell. Mit jelent ez, hogy akadálymentesíteni kell? Mik akadályozhatják az ember számára azt, hogy lássák a hatalommal érkező Urat? Itt volt, hogy mondani kell nekik, hogy jön az Úr, de vakok nem látják. Miért nem látják? Hát mert a szemük elé tornyosul valami. Elzárja az utat valami, eltorlaszolja valami. Mi az, ami eltorlaszolja igazán az utat az ember és Jézus között? A nagybetűvel írt bűn. És az lehet nagyon sokféle. Talán azért mondja az ige, hogy hegyek, mert bizony vannak nagy hegyek a mi életünkben, a gőg, a büszkeség hegyei, a megbocsátani nem tudás hegyláncai, és sorolhatnánk azokat az akadályokat, amik a bűnből fakadóan, a bennünk lévő bűnből fakadóan akadályozzák az Úr és az ember kapcsolatát. Vagy azok a mélységek, amik éppen abból következnek, hogy hitetlenül, istentelenül éltük, vagy éljük a mi életünket, és aztán egyik mélységből a másikba zuhan az ember élete. De azt mondja az ige, fel lehet tölteni. Az utakat fel lehet tölteni, ki lehet egyenesíteni, simává lehet tenni az Úr számára. Egyik fordításban így olvastam ezt, hogy terítsétek le a szőnyeget. Ugye, ha valakit nagy szeretettel várunk, akkor kigurítjuk előtte a szőnyeget, vagy a templomba a jegyes pár előtt, a mennyasszony vőlegény előtt kigurítják a szőnyeget. Valami ilyesmit jelent, hogy mindent készítsetek el, minden akadályt söpörjetek el az életetekből, ami akadályozza, hogy ti és az Úr kapcsolatban legyetek egymással, vagy fordítva helyesen, az Úr és az ember kapcsolata létrejöhessen. Vajon megtörtént-e az életünkben ez az akadálymentesítés? Vagy mert csak az állhat be ugye ebbe a munkába, akinek ez a maga életében már elrendeződött. Ma már hírnökökről van itt szó, tehát már olyan emberek kerestetnek, akik beállíthatók az útépítés munkájába, de hát ahhoz előbb nekünk kell utunknak lenni ahhoz az Úrhoz, aki igazán egyedül az út, az igazság és az élet. És ha mi ismerjük ezt az utat, akkor lehetünk mi magunk is útépítők. Nem tudjuk mi ezt sem magunktól megoldani. A hegyeinket, a bűnhegyeinket és a völgyeinket, a mélységeket az életünkben. Igazán az Úr az, aki ki tudja egyenesíteni, lesüllyeszteni a mi hegyeinket, a keménységünket, a gőgünket, a büszkeségünket, és feltölteni a mélységeinkből, kiemelni bennünket, a bűn verméből kiemelni, magunkat nem tudjuk, de ő meg tud szabadítani, fel tud hozni az egyenes útra, ahol aztán lehet a tegnapi ige szerint felegyenesedve járni emelt fővel, ráfüggesztett tekintettel. Építsétek az Úrnak útját, ma már ez a küldetés hangzik felénk. Vajon alkalmasak vagyunk-e erre az útépítésre? Vajon a mies életünkben elkészülhetette már ez az út? A három este, ami tulajdonképpen mögöttünk van, illetve hát ez a befejező este, tulajdonképpen idáig vezetett el minket, hogy mi magunkat is rá akar állítani arra az útra, amelyik hazavezet, amelyik oda vezet az Atya országába, ahol aztán az ő nagy családjában tényleg nem lesz már sem fájdalom, sem sóhaj, sem vigasztalásra szoruló, hanem csak örök öröm fejükön. Erre akart bennünket ebben a három napban is felkészíteni, és hogyha ezt megtehette velünk, akkor most tovább akar küldeni. Vigyük az örömhírt másoknak is, nem kell vigasztalanul, sötéten élni az életünket, hanem szabad örülni, ahogy az hangzott az összefoglaló címében ennek a hétnek, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek az Úr közel. Örüljetek az Úr közel. Foglaltuk össze már az elején, aztán minden nap, és foglalja nekünk újra össze éppen ennek a hétnek az igéje, mert ha megfigyelte valaki, Úgy épült fel ez a kicsi sorozat, hogy a negyedik hétre eső ige, heti ige ez, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek az Úr közel, és az egyes esték igéje ezen belül a mindenkori, az első, második, harmadik heti ige volt. Mi volt az első hétnek, vagyis most az első napnak az igéje? Hétfőn úgy szólt az ige, hogy királyod közeledik. Hogy is van az az ige? Örülj nagyon Sionnak leánya, örvendez Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. Ez volt az első nap üzenete, érkezik a király, aki igaz és diadalmas, hogy ne lehetne akkor örülni. Nem parancs az öröm, ha olyan jön, akit mi szeretünk, hanem lehetőség az örömre, olyan érkezik, akit mi szeretünk. Aztán szólt az üzenet, hogy egyenesedjetek fel, emeljétek fel a fejeteket, legyetek készen ennek az Úrnak a fogadására. És hallottuk azt is, hogy hogyan lehet elkészülni ennek az Úrnak a fogadására. Levetni a szennyest, megfürödni, tiszta ruhát venni, újat venni, tőle valóba öltözni fel, új életbe öltözni fel, mert csak az fogja örömmel fogadni az érkező Urat. És ma végül azt hallottuk, hogy legyetek segítségül mások számára, hadd érkezhessen el hozzájuk is ez az út, amelyiken ők is elérkezhetnek az Úr Jézushoz. Olyan jó volna, ha ahányan most itt vagyunk, beállhatnánk az útépítők sorába, az út készítők, az út egyengetők sorába, nem a magunk erejével. Aki igazán tudja végezni ezt az útépítést, az az Úr Jézus, és ha ő megy előttünk az életünk hátralévő részében, akkor az út készen lesz. Ő gondozni fogja a mi utunkat is, mert hogy gondozni kell, egy-egy utat karban kell tartani, a vele való kapcsolatunkat, mindig lesz utunk hozzá, és ő neki útja hozzánk, és akkor mindig lesz utunk egymáshoz is. És megszűnik az a borzalom, hogy egymás mellett élő embereknek nincs útja egymáshoz. Nem is lehet, ha nem teremtetik meg az a békesség Istennel, amit eredetileg ő az ember számára a vele való kapcsolatban tervezett. Adja meg Isten mindannyiunknak, hogy helyreálljon ez a csodálatos kapcsolat Istennel, a békesség kapcsolata, és ne csak majd egy énekvers legyen, hogy dicsőség a mennyekben, és ugye békesség a földön az embernek, és nem csak egymás felé való békesség, amit általában mi úgy szoktunk gondolni, hogy bizony de jó is lenne, hiszen az egésznek az alapja az, hogyha az Istennel való békességünk helyreáll, és akkor bizton örülhetünk az ő közeledésének. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te azért jöttél el erre a földre, hogy azért készülhetünk most karácsonyra, mert te is azt akartad, hogy legyen az ember számára vissza út az Atyához, hogy ne kelljen nagy távolságban és idegenségben élni, hogy ne kelljen kirekesztettségben élni az életünket, hanem otthon lehessünk az Atyai házban. Köszönjük, Úr Jézus, hogy azért szól a te igéd hozzánk, hogy nehogy kimaradjunk ebből a lehetőségből, akkor, amikor ez készen van. Köszönjük, hogy te mindent elvégeztél és elkészítettél. Segíts nekünk hitben elfogadni azt az ajándékot, amit te hoztál az ember számára, hogy rendezted az adósságát, és helyreállítottad a kapcsolat lehetőségét az Atyával. Kérünk, hogy valamennyiünk életét így áld meg, és add, hogy ez a karácsony hadd lehessen alkalma a veled való igazi találkozásnak, ott hitben, a szívünk mélyén, amikor megérinthetsz bennünket, és amikor közöd lehet az egész életünkhöz, hogy ne kelljen nélküled tovább menni, hanem veled járhassuk az utat. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Hadd álljunk most ide. Alapos felkészítést kaptunk az elmúlt estéken Isten igéjéből. Hála Istennek mindazért, amit Éva testvérünk szívére helyezhetett, és ő átadta. Felkészítést kaptunk karácsonyra, arra is, de sokkal többről volt szó, hogy az Úr színe elé jöhessünk, és másokat is oda hívhassunk. Éva szolgálatának az utolsó szakasza alatt újra meg újra néhány éneksor volt az, ami bennem forgott és forgathattam magamban. Ó, Sion ébredj, töltsd be küldetésed! És csak a refrént idézem. Légy örömmondó, béketövet, hirdesd a szabadító elközelget. Ne csak én hirdessem, ne csak Éva néni. Mindenki. Hát aki csak az Úr élet. Aki csak a legnagyobb ajándékkal megajándékozhatott Isten. Erről szól a Biblia legismertebb mondata. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És Istennek erre a legnagyobb ajándékára emlékeztet. Akkor jó, ha erre emlékeztet minden karácsonyi ajándékozásunk is. Isten békessége pedig, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg mindnyájunk szívét és gondolatait. A Krisztus Jézusban. Amen.